Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában hosszabb interjút hallhatnak a háromszoros olimpiai bajnok kardozó Szilágyi Áronnal, megszólal Martinek János, az öttusázók szövetségi kapitánya, Selmeci Attila, a Magyar Úszó Szövetség szakmai alelnöke, volt tanítványáról Milák Kristófról beszél, Golovin Vladimir, a magyar női kézilabda válogatott szakvezetője, pedig a jövő héten kezdődő olimpiai kvalifikációs VB-ről. Tartsanak velünk! Szilágyi Áron egyéniben a világranglista első 6 helyezettje között szeretne maradni, a csapatversenyt pedig lehetőség szerint első kiemeltként kezdeni Párizsban. Az egyaránt háromszoros olimpiai, világ és Európa bajnok kardvívó a szezonnyitó algéri világkupa egyéni bronzérme és csapatbeli negyedik helyezése után az Inforádiónak adott interjúban felhívta a figyelmet arra, ebben az időszakban az eredményeknél is jobban figyel a mutatott teljesítményre. Szilágyi Áron arról is beszélt, hogy stratégiai együttműködést kötött az általa is alapított Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fóruma a Kulturális és Innovációs Minisztériummal.
A stratégiai együttműködés három pilléren áll, az egyik a családtámogatás, illetve tehetséggondozás. Mi azt gondoljuk, hogy azokat a családokat, ahol tehetséges fiatal sportolók vannak, megfelelően kell támogatni ahhoz, hogy tudják a szülők segíteni a gyerekeket a tehetségük kibontakozásában, és abban, hogy ezt majd felnőtt Európa világbajnok és olimpiai érmekkel tudják beváltani ezt a talentumot, amit kaptak. A másik ilyen terület a felnőtt képzés, felsőoktatás, hiszen a sportolóknak ahhoz, hogy az aktív pályafutások utáni életben megfelelően tudjanak beilleszkedni a társadalomba, illetve civil karriert építeni, ahhoz szükség van arra, hogy már az aktív pályafutások alatt megfelelően képezzék magukat és felkészüljenek erre az exitre. A harmadik pedig az innováció. Talán ezt a legnehezebb megfogalmazni, de egy olyan sport szerető, a sporttal rengeteget foglalkozó társadalomban, mint a magyar. Folyamatosan jönnek az ötletek, az elképzelések, a kezdeményezések a sport területén, a sport innováció területén. Mi bízunk abban, hogy ki tudunk dolgozni egy olyan keretrendszert, amiben ezek a kezdeményezések eljutnak a mecénásokhoz, és támogatást tudnak kapni.
Nagyjából 2 évvel ezelőtt alapították meg ezt a fórumot. Milyen kifutást lát benne most így 2023 vége felé?
A MIF, azaz a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fóruma nagyon gyorsan nő. Nem is tudjuk lekövetni azt, hogy egyre több tagunk van, egyre több együttműködést tudunk megkötni, mind az államigazgatás, mind pedig a piac, a nagyvállalatok részéről. Nagyon erős a fogadókészség, aminek természetesen nagyon örülünk. A fórum operatív vezetőjével, Körösparti Gáborral igyekszünk nagyon sokat dolgozni, azon főleg ő napi szinten, hogy ezeket a folyamatokat le tudjuk követni, illetve a saját flagship projektjeinket megfelelően tudjuk működtetni. Én bízom abban, hogy ezek közép-hosszú távon megtalálják a helyüket, és a sportolók ebből úgymond hasznot tudnak húzni már a következő 1-2 évben is. Hosszú távon pedig társadalmi változásokat kívánunk elérni, és tudjuk, hogy ezek inkább évtizedes távlatokban kitűzhető és elérhető célok. Bízunk abban, hogy a sportolók olyan építő elemei, szerves részei tudnak lenni a társadalomnak, amikor nem csak azt látjuk, hogy vannak világbajnoki meg olimpiai bajnoki érmeseink, akiket tisztelünk, szeretünk az aktív pályafutásuk alatt, hanem akár az aktív pályafutás után is, illetve egész életükben egy boldog, kiegyensúlyozott életet tudnak élni, amiben a társadalom számára is nagyon hasznos elemek tudnak maradni.
8 hónap van hátra a párizsi olimpia kezdetéig. Az olimpiai kvalifikációs időszak még nem zárult le, de olyan helyzetben vannak, hogy tulajdonképpen már csak a matematika szólhatna önök ellen. Most ugye egyéniben egy bronzéremmel tért haza a szezonnyitó algéri világkupa versenyről. Milyen formában érzi magát, és egyáltalán mennyire fontos az, hogy már az őszi hónapokban megfelelő állapotban legyen?
Minél jobb állapotban vagyok ősszel, annál nagyobb potenciál van abban, hogy majd, amikor igazán fontos lesz a nyári időszakban is, jól sikerüljön a csúcsforma. Ezért is örültem annak, hogy már az első világkupát éremmel tudtam zárni. Hosszú lesz ez a szezon, és természetesen sokat kell majd foglalkozni azzal, hogy megőrizzem a formámat, ne terheljem túl magam, megfelelő időt és energiát szánjak a pihenésre, regenerálódásra is, de egyelőre úgy érzem, hogy flowban vagyok, és az edzések is jól mennek, a sérülések is elkerülnek, úgyhogy most ebben az ütemben csinálom tovább. December elején egy Orléans Grand Prix versenyen veszünk részt, január közepén már Tuniszba utazunk egy hasonló GP versenyre, úgyhogy már abszolút az olimpia lázában égek, és a felkészülésről szól ez az időszak.
Mennyire cél az, hogy akár világranglista egyesként kezdje a csapat az olimpiát? Most ugye a világranglista már nagyon közel van Dél-Koreához. szakaszában.
Ábrándozunk arról, hogy nagyon jó lenne a világranglistát vezetve érkezni Párizsba, hiszen akkor Kanadával vívhatnánk a negyed döntőt.
Nagy valószínűség szerint.
Nagy valószínűség szerint persze ezek találgatások. Ugyanakkor ők egy könnyebb ellenfélnek bizonyulnának, mint akár Egyiptom vagy Irán, de ha ez nem sikerül, nem fogunk a kardunkba dőlni, bárki jön ellenfélként, le kell győznünk. Főleg, hogyha olimpiai érmet szeretnénk nyerni, akkor pedig több csapattal is túl kell jutnunk. Úgyhogy folyamatosan monitorozzuk az ellenfeleket, figyeljük a világranglistát, de még egyszer mondom, azért nincsen olyan hatalmas stressz rajtunk ezzel kapcsolatban.
Ami az egyéni világranglistát illeti, elérhető az első hely, vagy Sandro Bazadze egyelőre túl messze van? Nyilván nem világranglistát kell nyerni feltétlenül, hanem akár az olimpián a legjobban szerepelni, de mennyire tartja fontosnak, hogy minél közelebb kerüljen pontszámban a georgiai klasszishoz?
Felesleges lenne azt a célt kitűzni, hogy vezessem a világranglistát, vagy akár megnyerjem a világranglista pontversenyét év végére. Ott szeretnék lenni a legjobbak között. Én azt szoktam mondani, hogy aki az első hatban van, amikor eldördül a startpisztoly, az egy nagyon jó pozícióban van, hiszen a világranglista 1-es-2-esen nem találkozhat csak az elődöntőben. Úgyhogy igazából ez a cél, most második vagyok ezen a ranglistán, hogyha tartom ezt a pozíciót, nagyjából tartom ezt a pozíciómat, tökéletesen elégedett leszek vele.
Mekkora változásokra van szükség így az utolsó hónapokra, amikor ennyire jól működik a gépezet, rendszeresen bejutnak a négybe, rendszeresen érmet szereznek a különféle nagy versenyeken. Lehet-e még érdemben finom hangolni, vagy változtatni a csapat munkáján?
Félrevezetőek lehetnek a sikerek. A mutatott vívás az, ami igazán fontos, és én ezzel foglalkozom nap, mint nap az edzésen, hogy azokat az akciókat, elemeket beépítsem, illetve erősítsem, amik tusra láthatóak majd Párizsban. Lehet, hogy több érmet is nyerek majd évközben, de az is lehet, hogy nem. Ez nem igazán fontos nekem. A formámat kell időzítenem az olimpiára.
Most így 8 hónappal a kezdés előtt milyen kép van az ön fejében, amikor a párizsi olimpiára gondol?
Voltam már egy pár olimpián, az 5. ötkarikás eseményemre készülök, és már nagyjából tudom, hogy néz ki egy olimpia verseny, az olimpiai falu. Biztos, hogy monumentális világeseményt fognak Párizsban lebonyolítani a francia szervezők, ugyanakkor nekem alapvetően a 14 méteres pást és az ellenfelek azok, akikre fókuszálnom kell, úgyhogy így fogok tenni.
Szilágyi Áron 3-szoros olimpiai bajnok kardvívót, a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumának társadalmi elnökét hallották. Felemásnak tartja a 2023-as évet az öttusázók szövetségi kapitánya. Az olimpiai bajnok Martinek János az Inforádiónak azt mondta, hogy a kötelezőt hozta a sportág a két olimpiai kvótával, de a világbajnoki szereplés miatt van hiányérzete. A riporter Kalapos Mihály.
Hogyan értékeli a magyar öttusa 2023-as évét?
Mondhatom, hogy felemásra, mert az elmúlt két évünk az abszolút kiemelkedő volt a nemzetközi mezőnyben is. Nagyon jó eredményeket értünk el. Idén pedig azt lehet mondani, hogy hoztuk a kötelezőt, viszont nem voltunk kiemelkedőek. A kötelező pedig a minimális 2 kvóta, amit egy Európa-bajnokságon sikerült megszerezni Böhm Csaba egyéni bronzérmével, illetve Gulyás Michel egyéni 7. helyével. Ezen kívül én azt gondolom, hogy több eredményt nem is nagyon sikerült összehoznunk, legalábbis olyan versenyszámban, ami olimpiai versenyszám, tehát az egyéni versenyben, és éppen ezért egy picit csalódott is vagyok az idei teljesítménye.
Egyébként amióta már az olimpia műsorán csak az egyéni szerepel, mekkora súllyal esik a latba a csapat vagy akár a váltó?
Azt gondolom, hogy a csapatot és a váltót ugye a világbajnokságon vannak. Nagyon jó verseny lehetőségnek tartom, és az motiváló lehet annak, akit benn akarunk tartani a rendszerbe. Tehát, hogy verseny lehetőséget kap, előrébb tud lépni, motivációt kap, ha érmeket szerez, stb. És szép lassan fölzárkodni az élmezőnyhöz. Azt gondolom, hogy remek. Illetve megmutatja az országnak a csapat erejét, hogy mennyire erős abban az országban a sportág, hiszen aki csapatban ott tud lenni, az azt jelenti, hogy több jobb versenyzője van a többi országhoz képest, és ezáltal markánsabban jelentkezik az, hogy tényleg ott azért igazából komoly öttusa folyik.
Ma Magyarországon mennyire széles bázison nyugszik az öttusa?
Az, hogy lement 36-os döntőre maga egy világverseny, és nem indulhat-e több ember, mint régen, mert régen azért egy világkupán is 8 magyar elindulhatott, most 4-nél több nem indulhat, ráadásul a régi időkben 6 világkupa volt, most jelenleg 4 világkupa van, tehát Egyrészt lehetőség sincs megversenyeztetni minden versenyzőt, másrészt pedig sokkal nehezebb az élmezőnybe feljuttatni egy-egy olyan tehetséget, hogy állandóan vagy rendszeresen kapjon lehetőséget is, előrelépési esélyt ahhoz, hogy kiemelkedő lehessen bárki máshoz képest.
Ezzel együtt jövőre még kimaxolható a kvótaszám? Tehát számít arra, hogy a nőknél is, illetve a férfiaknál is még lesz minimum egy ember, aki megszerzi az olimpiai indulás jogát?
Én a minimum célkitűzésnek azt helyeztem előtérbe, hogy minimum a nemenkénti két kvóta, tehát azt jelenti, hogy maximális résztvevővel tudjunk részt venni az olimpián, de pont azért nem elég ez a kettő, mert ha mi van, akkor, hogyha történik valami, ugye az ördög sosem alszik, minimum háromnak kell szerezni minden nembe, mert ha innentől kezdve az ország jelöli ki, hogy ki az a kettő, aki indul, illetve ha valamelyik lesérül, akkor ugye automatikusan a másikat be tudom rakni a helyére. Amíg kettő van, addig név szerinti kvótának mondhatnám, tehát hogy nem tudok mást indítani rajta, de ahogy a legutóbbi olimpiai kvalifikációnál is, a lányoknál három, míg a fiúknál pedig öt kvóta volt megszerezve, én azt gondolom, hogy nem zárkozni kell attól, hogy sokkal több kvótánk lesz, tehát hogy mindenképpen több esélyünk van a többieknél is kvótaszerzésre, tehát én azt gondolom, hogy több lesz mind kettő, mind a két nembe.
A nagy öregek közül Marosi Ádám még mindig öttusázik, és szeretne is kijutni Párizsba?
Hát igazság szerint ő nehéz helyzetben van a válogató alapján, hiszen a válogatóban van négy női kiemelt, és ahhoz a négy női kiemelthez a második négyes, tehát a második vonalat megversenyeztetve kettő csatlakozik, így alakul ki a hatos olimpiai, hogy úgy mondjam, mezőny, aki az konkrétan már az olimpiára készül. A fiúknál ez egy kicsit bőve 10 emberrel indulunk, ebből 5 kiemelt, tehát csak egy helyre versenyez a másik 5. Ugye lesz egy verseny Egyiptomba, ahol megfeleződik a mezőny, a 4-ből 2 jut tovább, hozzájuk csatlakozik egy harmadik, és a itthoni fedett pályásból, abból a 3-ból a legjobb fog majd csak csatlakozni az olimpiai csapathoz. Az első 4-esbe, az egyiptomi versenyben bent van a Marosi Ádám, ott 2-be kell minimum jutni ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, maradjon esélye a előre lépéshez, illetve az olimpiai csapatba kerüléshez.
Mennyire optimista, hogyha az esetleges olimpiai éremről vagy érmekről beszélünk, mert egyrészt úgy tűnik, hogy a sportág kiszélesedett, tehát egyre több nemzet van harcban azért a három kiosztandó éremért. Másrészt viszont ugye van nekünk egy Gulyás Michelünk, aki azért már számos versenyen, világbajnokságon is bizonyított.
Hát ha a tradíciókat nézem és az elmúlt időszakot is, én azt gondolom, hogy mind a két nemben van esélyünk éremszerzésre, és éppen ezért a leírt tervezet szerint a cél az egy érem és egy pontszerző hely, és hát bízom abban, hogy fejben is felérnek oda a versenyzők, hiszen fizikailag, technikailag tudják dolgokat, de fejben igen stabilnak, erősnek kell lenni ahhoz, hogy ott a világ tetején lehessen a főversenyen.
Ugye ez lesz az az utolsó olimpia, amelynek még része a lovaglás is.
Abszolút, és ráadásul nem csak a döntőben, hanem a selejtezőben is, tehát 36-an vágnak neki, 218 fős csoportba. Az lovaglással lesz, ugyanúgy egy ilyen másfél óra alatt lebonyolítva, és azt követően a legjobb 18 következő nap a döntőben.
Párizs után majd egyébként egészen másképp kell válogatni, amikor már nem lesz lovaglás?
Abszolút, mert az új sportág belép a képbe, tehát az OCR, az akadályfutás, és jelenleg idén a juniorok már így versenyeztek, világversenyen. Azt lehetett észrevenni, hogy nyomatékosan túl van egy picit pontozva a többihez. Ezt vagy fogják korrigálni, ha nem, akkor viszont rettetes nagy fajsúlyjal fog majd dominálni a többi számhoz képest, és mindenféleképpen akkor szem előtt kell tartani az, hogy abban a versenyszámban ki a legjobb.
Martinek Jánost, a Magyar Öttusa válogatott szövetségi kapitányát hallották. Ötkarika. Az olimpiai bajnok Milák Kristóf nélkül sem lenne esélytelen a magyar küldöttség a jó eredmények elérésére jövő nyáron Párizsban, de bízik volt tanítvány a sikeres visszatérésében és szereplésében, Selmeci Attila, a Magyar Úszószövetség szakmai alelnöke. Arról is beszélt, hogy januárban sem késő megkezdeni a felkészülést, de nem mindegy, hogy addig milyen állapotba hozza magát a 200 méteres pillangúszás világcsúcs tartója. Kalapos Mihály kérdezte Selmeci Attilát.
Itt bármi történhet, tehát nem olyan egyszerű az eset, mint amire gondoltunk, hogy majd Kristóf jön, visszaáll. Ugye köztudott, hogy ő az az úszó, aki a következő olimpián Párizsban a legnagyobb eséllyel állhatna rajthoz, hiszen mind a 200 méteres pillangóúszásban, mind a 100 méteres pillangóúszásban neki lenne a legnagyobb esélye érmet nyerni, vagy akár érmeket nyerni. Most amennyiben nyilván nem sikerül neki a felkészülés, akkor borul ez az egész terv, és ez jelentősen át fogja formálni nyilván az úszócsapatnak az esélyeit nyilván. Ettől függetlenül én úgy érzem, hogy még egyáltalán nem szabad feladni ezt a lehetőséget, hiszen ő egy akkora tehetség, hogy ha visszatér, akkor még nagyon bízom benne, hogy nem csúszott ki az időből, és kellően föl fog tudni készülni az olimpiára.
Egyébként egy ilyen típusú világklasszis, mint amilyen ő, de mondhatnánk más neveket is, mennyi idővel az olimpia kezdete előtt kell, hogy igazán komolyan végezze az edzéseket? Tehát mondjuk, ha januárban kezd el valaki edzeni, még akkor is felérhet a csúcsra az olimpián?
Matematikailag igen, tehát nyugodtan mondhatom azt, hogy hiszen ha januárban kezd el készülni, akkor az azt jelenti, hogy még durván egy 7 hónap, ugye július végén lesz az olimpia, egy 7 hónap felkészüléssel, mondjuk ebben benne van már a verseny is. Én azt mondom, hogy egy klasszis versenyzőnek annak elegendőnek kell lenni. Itt az a kérdés, hogy hogyan kezdi azt a 7 hónapot. Nem mindegy, hogy milyen szintről lehet azt kezdeni, hogy teljesen visszaesett, egy több kiló súlyfelesleggel, abszolút leépülve. Az nem ugyanaz, mintha valaki azért január elejére olyan állapotban tartja magát, hogy bármelyik pillanatban elkezdheti a komoly munkát. Tehát itt azért nagyon fontos, hogy most az elkövetkezendő hetekben milyen jellegű munkát tud Kristóf végezni, ha el tudja kezdeni ezt a munkát. Tehát ez döntő lesz.
Hogy látja egyébként a magyar úszósport helyzetét, akár Milák Kristóffal együtt, akár Milák Kristóf nélkül, mennyire erősek az alapok?
Hát én úgy érzem, hogy nem kell aggódnunk. Nem kell aggódnunk, hiszen mindig van egy-kettő olyan versenyző, aki bejöhet és komoly teljesítményt tehet le az asztalra. Lám, ugye itt, hogy Kristóf az utolsó pillanatban lemondta a nyári világbajnoki szereplését, egyszer csak lám történt egy kisebb csoda, és egy szenzációs eredménnyel rukkolt ki az a hátúszó fiatal, aki ugye kint Amerikában készül, ugye név szerint Kós Hubert, és egy szenzációs eredménnyel lett felnőtt világbajnok 200 méteres hátúszásban.
Ezekben a napokban Hollandiában dolgozik, a svéd-dán-norvég közös rendezésű kézilabda VB előtt a magyar női válogatott. Szombaton és vasárnap is lesz felkészülési meccs a házigazdákkal. Golovin Vladimir szövetségi kapitány a VB-ről elmondta, hogy a cél kijutni a következő olimpiai kvalifikációs tornára, de tudja, hogy ezt nem lesz könnyű elérni. A világbajnokság szerdán kezdődik, a magyar válogatott csütörtökön Paraguay ellen játsza első mérkőzését. Szabó Gergő kérdezte Golovin Vladimirt.
Egyértelmű, hogy győzelemre számítunk mi is, nem csak én, hanem a csapat is. Hát az első mérkőzés mindig így egy kicsit darabos szokott lenni, de az normál. A másik, hogy nagyon sok információ van a paraguayi csapatra. Azért most voltak a panamerikai játékok, ha játszottak 5 meccset, amit már elemeztünk. Teljesen más kézilabdát játszanak, amit mi megszoktunk, az nem európai stílus.
Mennyire érzi ide az ellenfelek sorrendjét, hogy Paraguayjal kezdenek, Kamerunnal folytatják, majd a végén következik Montenegro.
Nagyon nehéz megmondani, hogy még csapat erősebb Paraguay vagy a Kamerun, bármennyire teljesen más kézilabdát játszanak. A Kamerun egy kicsit nagyobbak, egy kicsit nehezkesebbek, nagyon komoly lövő erővel rendelkeznek, és amit említettünk még előtte, hogy nagyon fontos, hogy itt egy napunk lesz, és teljesen más kultúrával fogunk találkozni, és az így egy dél-amerikai, egy afrikai és a következő európai csapat, ami Montenegro, az is szerencsés, mondjuk az a szituációt, hogy most nagyon kevés pontos információ van a montenegrói válogatottról, hogy ki lesz a kerettagok. Ők a felkészülés, Európa-bajnokság selejtező játszottak egy bulgár meg egy finn meccset, amit mind a két csapat nem bizonyult nagyon komoly ellenfélnek, és abból két meccsről kiindulva nagyon nehezen megmondható, hogy milyen alapotban most van a válogatott. Azért nagyon sok felvétel megnéztünk még a tavalyi Európa-bajnokságról, hogy mi a stratégia, mi a taktika. Az egyetlen, ami tényleg különbözik, hogy még nem lehet tudni, hogy milyen a keretteremtelkeznek, azért ott is voltak a sérülések, és az az egyik legjobbjuk, a Jaukovics, az balátlő megsérült keresztalagszakadáson, ő nem lesz ott, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy kivel fognak őt pótolni. Amit utolsó meccseken látom, hogy a Despotovics volt a balátlő, de mondom, lesz még a két mérkőzésünk előtte, amikor kezdjünk velük, ott többet fogunk már látni.
És hát sokan azért előre szaladnak, mert nyilván ön is elvárja a csapattól a továbbjutást, és ebben az esetben egy másik csoport továbbjutóival, a többi között valószínűleg Svédországgal és Horvátországgal is összecsap az együttes, és ugye ezekkel a csapatokkal tavaly az EB-n is találkoztak a magyarok, akkor a skandinávok és a délszlávok nyertek. Most fontos lenne az ellenük elérhető bravúr ahhoz, hogy a jövő évi párizsi olimpiára is eljusson a csapat. Hogy látja a svéd és a horvát rivál, illetve fejlődött-e annyit a magyar csapat, hogy most már felülmúlhatja őket idén?
Hát a Svédország a hazai pályán nem lesz az egyszerű, és tényleg nagyon komoly, nagyon jó játékosba áll a csapat. A svéd válogatott már minden világversenyre így indul, hogy majd érmekkel utazik haza, most hazai rendezésű. Mi játszottunk velük Európa-bajnokságon, és egy jó meccset. Ott volt egy második fél időben olyan szakasz, amikor ők mentek 4 góllal, és azt az eredmény, ezt a plusz 4 gól sikerült végig megtartani. Hát bízom benne, hogy már a tapasztalatunk van velük szembe, és sokkal jobbat próbálunk, vagy majd játszani fogunk velük. A horvát válogatottra, hát azon a mérkőzésen, amikor voltunk itt Európa-bajnokságon, az utolsó, mi nagyon a formán kívül voltunk. Szerintem nagyon mentálisan akartunk, és azt igazából a görcsössége vált a játékunk, és azért nem tudtunk jót teljesíteni. Mondom, azokat a tapasztalatokat elemezve, mert minden megteszünk, hogy így felkészülünk a csapatot, hogy jó tudjuk, hogy az a kiki meccs, a horvátok is ugyanúgy gondolkoznak, mint mi. Nekik is olimpiai a kvalifikációs helyet kellene elérni, de bízom benne, hogy akkor azon napon jobbak leszünk, mint a horvátok.
És ehhez egyszerre kell fizikálisan és mentálisan is a lehető legjobb állapotban lenni. Legutóbb Vámos Petrával, az egyik irányítójával tudtunk beszélni, és hát nagyon magabiztosan várja ő is a világbajnokságot. Mennyire figyelnek, tudnak időt szánni a mentális felkészítésre, akár plusz szakemberek bevonásával, arra, hogy tényleg a játékosok fejben is készek legyenek erre az eseményre, és hogy látja, mennyire erősek mentálisan a játékosai?
Hát a csapat mellett van, hogy mentáltréner, aki foglalkozik a játékossal, de az is nagyon speciális. Valaki úgy érzi, hogy neki van szüksége, valaki nem, az nem lehet parancsba elindítani, de ahogy ön kérdezte itt a Vámos Petrával, én tudom, hogy ő nagyon komolyan dolgozik. Ő hiszi ebből, hogy az neki mérkőzésen tud segíteni, és az nem most, hanem már 1 éve azzal foglalkozik, folyamatosan fejleszti magát, és az nagyon látszik is a pályán, hogy folyamatosan majdnem minden mérkőzésen tényleg maga biztos, és bízom benne, hogy az ő példája, azt másnak is segíteni fog, hogy ő is foglalkozzon azzal, de mondom, itt az a csapat kohéző, a csapat, ahogy vagyunk most, biztos vagyok benne, hogy tudunk segíteni egymásnak is mentálisan és fizikálisan is, erősek leszünk ezen a fontos mérkőzéseken. Persze a fontos meg a kézilabda.
Golovin Vlagyimirt, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégáim Kalapos Mihály és Szabó Gergő nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.